Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Folytatjuk a hetes stúdió második óráját, és ahogy az már lenni szokott, ilyenkor tanult újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a hazai és nemzetközi eseményeket. Üdvözlöm itt a stúdióban Szabó Brigittát, a Népszava szerkesztőjét, Bakaev Zoltánt, a Della gazdasági podcast szerkesztőjét, és természetesen Bolgár György kollégámat. És örülök is, hogy gazdasági téren ennyi jártas újságíró van itt a stúdióban, hiszen rögtön belecsaphatunk a mini Dubaj történetébe, hiszen a héten úgy tűnik eldőlt, hogy a főváros élhet az elővásárlási jogával, Budapesté lesz ez a Rákos rendezői terület, és akkor utána jönnek a kérdőjelek. Ugye már Vitézi Dávid is csapdáról beszélt, hát ehhez, hogy mondjam, nem kell Nobel-díjasnak lenni, hogy valaki azt sejtse, hogy itt azért elrejtett néhány olyan gazdasági taposóaknát szerintem a kormány, ami majd igencsak meg fogja keseríteni Karácsony Gergely főpolgármester életét. Vagy én vagyok nagyon paranoiás?
Nem hiszem, köszöntöm a hallgatókat. Ugye itt három magyarázat lehetséges arra, hogy miért fordult ekkorát ez a történet, hiszen egyik pillanatról a másikra változtatta meg a kormány a véleményét a főváros erővásárlási jogát illetően. Az egyik az, amiről Gulyás Gergely beszélt a kormányinfón, hogy a kormány felismerte, vagy elismeri azt, hogy a fővárosnak mégiscsak van egy létező elővásárlási joga, és mivel jogállam van, ezért átengedik a területet a fővárosi önkormányzatnak. A másik kettő azért hihetőbbnek tűnik, de én nem tudom a pontos igazságot. Az egyik az, hogy az arab befektető hátrált ki ebből az üzletből, mert hogy túl nagy volt már a politikai vihar körülötte. Ez annyiban sántít nekem, hogy nem tudom, hogy arab befektetőt mennyire szokott ez egyébként érdekelni, hogyha garanciákat kap a megrendelőtől, adott esetben egy erős kezűnek gondolt államfőtől vagy miniszterelnöktől, az általában elégséges szokott lenni. A nép hangjára ezek az öbölmenti országok nem nagyon szoktak azért odafigyelni, meg hallgatni. A másik, illetve a harmadik számú magyarázat pedig az, hogy a Fidesz megmérte, hogy mekkora a fogadókészség a lakosság részéről, úgy a fővárosban, mint gondolom országosan, és a Fidesznek igazából az országos minta az, ami számít, a főváros kevésbé, és lehet, hogy az jött ki ezekből a számokból, hogy túl nagy az elutasítottsága ennek a projektnek, ami már a 26-os választási eredményt tudja veszélyeztetni. Ami a pénzügyi aknákat illeti, valóban számos van ezek közül, akár magában a szerződésbe is rögzítve. Kezdhetjük onnan, hogy fogalmunk sincs, hogy az a terület, amit ugye mentesíteni kell mindenféle veszélyes anyagtól, ez egy, most egy komoly nagy területről beszélünk, hogy a legújabb szakértői vélemények szerint nagyon mérgezett ez a talaj, és nem tudni, milyen mélységig kell leásni ahhoz, és új földréteget hozatni oda, hogy ez egyáltalán az építkezésre szolgálhasson. 25 milliárd forintokról beszélnek, elképzelhető egyébként, hogy ennél sokkal többbe is kerülhet majd a méregtelenítés, és akkor itt most lezárom a gondolatmenetem, pedig lenne még mit mondanom.
Hát lehet, hogy egy másik utat is talált a kormányzat ehhez a területhez, mert azzal, hogy most a fővárosi önkormányzat lesz tulajdonképpen a projektnek a fő menedzselője, azért mégiscsak kellenek neki pénzügyi befektetők, kellenek cégek, amelyek majd a fejlesztéseket végrehajtják, és hát akkor ugyancsak nagyon be lehet azokat a cégeket, meg embereket oda abba a projektbe vinni, akiket mondjuk most eleve akartak volna. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy teljes győzelem a Karácsony Gergelyék részéről, inkább csak egy ilyen átmeneti látszatgyőzelem.
Hát nekem rögtön van egy ilyen 2026 utáni kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán lehet egy ekkora projektet Magyarországon úgy végrehajtani, hogy abból mondjuk Mészáros Lőrinc vagy Garancsi István építőcégei kimaradnak?
Erről van szó. Igen. Pontosan.
Azért 2026-ban lesz választás, és ha véletlenül nem Orbánék nyernek, akkor bár nem azonnal, de egy idő után talán nem lesz abszolút kikerülhetetlen kötelezettség, hogy Mészáros vagy Garancsi építsen. Nem mondom, hogy el lehet tőlük venni azt a nagyon megérdemelt vagyont és vállalati tulajdont, amit Simicskától egy perc alatt el lehetett, de hát egy idő után ki lehet őket szorítani, és nem 26-ban kezdenek ezek a, vagy más cégek építkezni Rákos rendezőn, hanem talán 36-ban. Szóval sokára lesz. Azért azt mondom, hogy ez elsősorban, ami itt most történt, nem gazdasági ügy, hanem politikai. És nekem is az a feltételezésem, hogy nem annyira Mohamed Sejket, a Kuwait, nem kuwaiti emírségeki emírt izgatta ez annyira, hát jöjjön ki ebből a bonyodalomból Orbán Viktor intézzel. Itt vagyunk, aztán beszállunk, hogyha kell. De inkább Orbánnak vált egyre kínosabbá, mert kiderült az, hogy hát, ha itt elkezdenek egy hosszú bírósági húzavonát, amiből akár a főváros kerülhet ki győztesen, és minden nap el fogják mondani a nyilvánosság előtt, hogy ezek az arabok, az az emír, ez a sejk, az az 500 méteres óriás torony, annak milyen következményei, milyen veszélyei vannak, és a mészáros, és a garancsi. Kell ez nekünk? Hát a pénz kell, de ennek a következő egy évben hallható, látható politikai visszhangja, az biztos nem kell, és úgy érezte szerintem Orbán, hogy ebből minél gyorsabban húzódunk hátra, annál jobb, ezt a csatát elvesztettük, azzal együtt, hogy nem biztos, hogy a háborút is elveszti majd.
Ezzel nekem egy gondom van, amit most vázoltál, hogy mi szükség volt akkor a szerződés aláírására január 16-án? Tehát egy állapotot véglegesítettek azzal, hogy az Eagle His Hungary nevű vevővel aláírta a magyar állam, mint eladó ezt a polgári jogi szerződést, kiegészítve mindenféle a terveket bemutató melléklettel. Tehát az a fajta ellenállás, amiről Gyuri is beszél, és szerintem is egyébként ez nyilván valamennyire közrejátszott a döntésben, ez már ismert volt egyébként előtte is. Lényegében a projekt bejelentése óta, ami bejelentés úgy történt, hogy a sajtóban kiszivárgott az, hogy lesz ez a projekt, tehát nem egy kormányinfo jelentették be, megadva a hivatalos keretét ennek, hanem egy kiszivárgott anyag volt. Tehát, hogy erről lehetett tudni az első pillanattól kezdve, hogy minimum Budapest lakosságát megosztja, és kérdés volt, hogy az ország hogyan fogja fogadni azt a képletet, hogy a szuverenista kormány egy arab befektetővel boltol le, és enged át magyar területet, meg nem határozott volumenű beruházásokra, amiből akkor sejteni lehetett, most már tudjuk is, hogy NER közeli vállalkozások is megpróbálják a sápot majd leszedni. Tehát ez a fajta politikai veszély, ez folyamatosan jelen volt, ami nekem megfejtésre vált, hogy mi történt január 16-a és február 5-e között, tehát a szerződés aláírása és annak bejelentése között, hogy a kormány mégis elfogadja a főváros elővásárlási jogát. Itt kellett valaminek történni, ami alapjaiban megborította a kormány terveit.
Hát mert eddig olyan nagyon nem izgatta a kormányt, hogyha csinál valamit, és az nem tetszik bárkinek is. És nekem is, nekem máshonnan, de hasonló a kérdés, hogy ebben mi az, ami mégiscsak izgatta, és azt mondta, hogy visszalép.
Ugye szerintem, bár nem fogjuk tudni, lehet, hogy sohasem, hogy pontosan mi és hogy működött, főleg Orbán fejében, de hogyha nem akarták volna ezt megcsinálni, akkor Garancsi és Habony nem szerez részesedést egy aprócska kis cégben, amelyiknek szintén elővásárlási joga lett volna, lenne, még akár ma is érvényesíthetni, valamiért nem teszi erre az egész területre. Mert feltehetően azt hitték, hogy ki tudnak jönni ebből az egész kavarásból úgy, hogy még ebből is leszakítják a hasznot, és az egész úgy fog alakulni, hogy ez nekik anyagilag is, politikailag is megfeleljen végül is. Hát mi mindig csak valami nagyszabású, budapesti javát szolgáló elképzelést akarunk megcsinálni, és ezek az ócska ellenzékiek mindent meg akarnak akadályozni. Nyilván erre építették fel az egész gondolatmenetet, meg a tervet is, csak aztán valahogy elkezdték mérni, érzékelni, tapasztalni, nem tetszik ez úgy, ez főleg az arabbal, a sejkkel, a Belgráddal, ezekkel a nagyon obskúrus különböző tervekkel, ez így nem jön ki jól, és Orbán valószínűleg nem akarta tovább húzni. Még az is lehet, hogy ha nem szól és nem lép közbe, akkor ez a Garancsi Abonyféle társaság megpróbálja érvényesíteni az elővásárlási jogot. Ez is lehet, hogy el lehetett volna ezen veszekedni néhány hónapig a bíróságokon. De nyilván Orbán politikai érzéke azt sugta neki, hogy minél tovább húzódik ez az ügy, annál inkább ránk ég. Hagyjuk ezt most, aztán lesz, ami lesz. Feltételezem, csak nem tudom.
Meg Gyuri, hát azért itt egy jó pár lóláp kilógott a történetben, kezdve Lázár János egykori tulajdonáról a projekt cégben, hogyha jól értettem, vagy ha jól emlékszem rá.
Hát nem csak abban az épületben, ahol az arab
egészen véletlenül
befektető irodát, hát hol keresett irodát, nem talált. Erre áll Lázár János, azt mondja, tessék itt.
A másik pedig két szimbolikus dolog, ami viszont szerintem a polgároknak a fejében nagyon beégett. Az egyik maga a háttér, ugye hát azért az nagyon emlékezetes, ez a pár ilyen fotó vagy grafika, ahol azt látod, hogy nézzük a Hősök terét, ott vannak az Árpádházi királyok, majd mögötte 500 méter magas toronyházak. Szóval ez azért szerintem a választókat ez szimbolikusan is nagyon befolyásolhatta. Hát a másik pedig, ami kiszivárgott a sajtóba, hogy hát itt azért egy mecsetet is gyorsan leteszünk Budapestre, ami hát ugye évek
ami
óta...
Ami nem mecsetnek volt nevezve, de rögtön át lehetett.
Hitéleti tevékenységre hát szolgáló épület van a szerződésben.
Évek óta megy a migránsozás, évek óta megy az arab ellenes hangulatkeltés, hát a kettő valahogy így nem jött össze.
Ugye erre a Fidesz reagálásán Király Alexander szerint itt szó nincs arról, hogy mecset épülne, katolikus templom, vagy keresztény templom épülne ott.
A szerződésben
ez fél oldalat, de hogy ez hitéleti tevékenységre szolgáló épületként definiálja a szerződés, hogyha már nagyon kombinálni akarunk, hogy mi állhat az egész ügy mögött, ami a kormány kihátrálásához vezetett. A szerződésben, ha jól emlékszem, van egy rész, ami arról rendelkezik, hogy az állam visszavásárolhatja ezt a területet a beruházótól. És akkor elkezdtem ezen most így, hogy hallgattalak közben titeket agyalni, hogy mi van akkor, hogyha Orbánék megmérték, hogy a 2026-os választás szempontjából most talán jobb, hogyha mégis kicsit visszavonulnak, átengedik Karácsonyéknak a terepet, égessék be maguk, az ő logikájukkal, a Orbánik logikájával égessék be magukat, bukják el a beruházást, ne történjen ott semmi, járjon úgy ez a fővárosi projekt, mint az összes többi nagy beruházás, városport, mi egymás, hogy nincs látszatja annak, hogy tudnának ezekkel a lehetőségekkel mit kezdeni Karácsonyék, és majd ez a választásokon Orbánéknak hoz majd politikai tőkét, és a választások után pedig be lehet nyújtani a papírt, hogy nem tudtatok vele mit kezdeni, az állam él a visszavásárlási jogával, és az arabokkal akkor két év halasztással, de újra lehet kezdeni az egészet.
És 1000 méteres felhőkarcolót lehet építeni.
De az égből fog lefelülődni.
Igen. Bár, abban megegyezhetünk, hogy a végén ők fognak jól járni. Tehát akárhonnan is nézzük, és közelítjük, és magyarázzuk a kérdést, mindig oda jutunk, hogy meg fog történni az, amit ők meg akartak történtetni.
És én nem hiszem, hogy mészárosokat meg lehet kerülni a góliban.
Szerintem sem. Egyelőre.
A leglátványosabb nem történés az lesz, hiszen ott kellene mindent kezdeni, hogy elszállítják a szemetet, a mérgezett, szennyezett talajt kicserélik. Na most lehet, hogy elkezdi a főváros éppen attól tartva, hogy a kormány azonnal nekik esik, ha nem csinálnak semmit, de ehhez is egy csomó engedély kell, ez állami persze, terület, ugyanbár most már az övék, de ott a MÁV-nak vannak sinei, ha másról nem beszélek. Igen. És ez okoz, hogy eltávolítsák a sineket, vagy a mellette lévő közművekkel csináljanak valamit, vagy elkezdjenek ott ásni gödröt, elvinni bármit, szennyet, szemetet, ahhoz mind-mind engedélyek.
Már látom a lelki szemeim előtt Szent Király Alexandrát, ahogy egy kobakban, sárga láthatósági mellényben, és egy lapáttal oda megy, hogy demonstrálja, hogy a Karácsonyok nem csinálnak semmit, de
kénytelen volt
úgy oda menni, talajt cserélni. Még egy érdekes része volt azért ennek, van ennek a projektnek, nevezetesen, hogy mindenfajta magyarországi építési szabályzat alól felmentést ad a befektetőnek, ami egy totális nonsens, de ezeknél a neres projekteknél elég gyakran előfordul. A másik pedig, hogy még a nemzetközi repülési szabályoknak is fittyet hány ez a történet, már pedig ez a torony belelóg a Ferihegyi 13-as jobb pálya beközelítésébe. Na most egy Jumbo-val vagy egy 777-es Boeing-gal nem lehet szlalomozni az utolsó 18 kilométeren, tehát ez nem egy akadálypálya, szóval ez így nem működne ez az 500 méteres torony semmiképpen sem.
De az a külföldi, aki ide akar jönni, kerülje ki a mi tornyunkat, nem?
Igen.
Szóval lehet ezen változtatni.
Annak idején
ez a nyugati légi folyosó, nyugati irányból érkező gépek
számára? Nincs légi folyosó, ez már
nincs az szükség, nekünk úgynevezett
siklópálya, ahol a műszeres leszállító berendezés jelét fogva 3 fokos szögben kell leszállni Budapesten, ez a szabály. Na most ugye hóesésben, télen, ködben ennek továbbra is működnie kell, és ha van ott egy ilyen torony, az nem egészséges.
Ami nekem még nem teljesen tiszta az az, hogy ugye a vevő most nem a fővárosi önkormányzat, hanem az egyik cége, a Budapesti Közművek. És az nincs előttem, hogy hogyan, milyen szabad forrásokkal gazdálkodik a közművek ahhoz, hogy teljesítse a kötelezettségeit a vételárral kapcsolatban, a hulladék elszállítás és mentesítéssel kapcsolatban. Volt most náluk egy 28 milliárdos eredménytartalék, ami abból származott, hogy a MOHU megvásárolta a közműtől a fővárosi hulladék elszállításhoz, feldolgozáshoz szükséges infrastruktúrát, mert ugye MOHU átvette ezt. De ezen túl, ahogy én tudom, én néha beszélgetek Márta Imrével a műsorommal összefüggésben, hát nem arról van szó, hogy dúskálnak a javakban, tehát hogy annyi szabad forrás állna a rendelkezésükre. Az meg, hogy a fővárosi önkormányzat hogy tud pénzforrásokat átengedni a közmű számára, az meg szintén nincs előttem, mert pont az volt a probléma, hogy osztalékágon, miután non-profit ZRT-ről beszélünk, nem tudták kivenni a nyereséget. Tehát ez elég lezárt játszmának tűnik, ez még szerintem meg fogja nehezíteni a főváros dolgát.
Hát igen, mert ezek még nincsenek végig gondolva. Tehát az egész folyamat itt nem tart, hogy a kivitelezés, meg egyáltalán, hogy mit fogunk vele csinálni, hanem tényleg az, hogy most az első körben ez a politikai része zajlott le a folyamatnak, és aztán utána majd hát valószínűleg a fővárosi önkormányzat jelentkezik a kormánynál egy kis pénzért.
De az biztos, hogy ennek a politikai háborúnak az első csatáját Orbán elvesztette. Ez biztos. Karácsony megnyerte, Orbán elvesztette.
Volt, most így látjuk. Hát a Fudán történet ugyanez volt végül is, hogy akkora nagy volt a felháborodás, hogy végül is a kínaiak visszakoztak, ha jól tudom.
Hát úgy tűnik, igen, még megpróbálkozhatnak vele azért még később.
Bár ki tudja, ők 4000 évben
de az eleve egy... Eleve egy bizonyos szempontból kevésbé vonzónak látszó befektetés volt, ugyanis kínai hitelből ugyan, de a magyar államnak kellett volna finanszíroznia azt az 500 vagy ki tudja hány száz milliárdos befektetést. Itt azt mondhatja az Orbán kormány, hogy hát ezek behoznak 5000 milliárd forintot, tegyétek le, és akkor tiétek a pénz, vagy a tiétek a terület. Csináljatok vele, amit akartok. El lehetett volna ezt így adni, de valószínűleg a mecset, meg a sejk, meg az arabok, meg a 500 méteres torony, ez így együtt mégiscsak lenyomta ezt a 5000 milliárd
igazából
forintot.
Igazából csak 2000 milliárd, mert hogy ennyire szerződött az államközi szerződésben, ez van rögzítve. Az 5000-et az Eagle Hills csoport a közleményében írta, hogy annyit terveznek 39-ig beruházni.
Meg hosszú,
igen.
Hosszú távon gondolkodnak, csak gondoljatok a vasúti felújításokra, 99 év. Tehát, hogy itt most azt látjuk, hogy akárhogy is alakuljanak.
Igen. Éppen ezt akartam mondani, Brigi, hogy hát azért az építőcégek, a NER közeli építőcégek azért sinem vannak, mert a pályaudvarok eladása az változatlanul napirenden van, és jó, ott nem építenek mecsetet, nem építenek toronyházakat, na de a nyugatira, a keletire, a délire meg egy csomó pálya, azt hiszem a Siófoki kivételével már bejelentkeztek építőcégek. Mit tudtok ti erről?
Én ezt a mintát látom benne, amit elkezdtem, hogy hosszú távra próbálják megoldani, alakuljon akár, hogy a politikai helyzet, nyerjen bárki is a választásokon, de az ő cégeiknek megvan oldva hosszú távra. Az, hogy legyen munka, meg legyen pénz. Tehát azért megint ugyanaz, mint a Belgrád-Budapest, hogy mit tudom én, több száz évig kell várni a megtérülésre, hogy ők nem ilyen kis izébe gondolkoznak a mába, hanem nagyban. És szerintem ezek a projektek pont ezt mutatják a Dubai is, hogy most hagyják, de majd.
És emellett tökéletesen rámutat arra, hogy miért is beteg a magyar gazdaság. Tehát az, hogy például az építőipari kínálat cégekből ennyire szűkös, hogy mindenhol ugyanazokba a cégekbe botlunk bele. Most a pályaudvarok kapcsán is pontosan lehetett tudni, melyik lesz az a 4-5 kormányközeli építőipari cég, amelyik sikerrel tud majd ezeken a tendereken részt venni. És ez visszacsatlakoztatható a Dubai ügyre is, hogy amikor majd Karácsonyék kiírják ezt a tendert, és választaniuk kell, Ha azt választják, hogy szintisztán külföldi kivitelezőkkel fogják majd ezt a beruházást megvalósítani, akkor egyből meg fogják kapni, hogy kihagyják a magyar vállalkozásokat. És ez egyöngítik a magyar gazdaságot. Hozzáteszem, nincs az a külföldi kivitelező, amelyik magyar telephelyek, magyar eszközök, magyar nyersanyag nélkül meg tudná ezt csinálni, tehát egy ponton biztos, hogy be fognak csatlakozni. És nem tudom, hogy a terveztél-e rátérni arra, hogy hogyan is sikerült ez a repülőrajt 2025 elején, de ugye általában a megfejtők kicsit a felszínt karcolgatják, és nem látják azt, amiről most beszélünk, hogy igazából az a baj a magyar gazdaságnak, hogy olyan korlátos a hozzáférés a piachoz, most már a szinte az összes ágazatban elfoglalták a főbb területeket a kormányközeli cégek, hogy lényegében megfojtották mindazt a kreativitást, mindazt az ambíciót, ami új vállalkozások kinövését lehetővé tenni. Nincs spiritus a piacban, beállt az egész, ugyanazokat a köröket futja mindenki, és miután nincsen valós versenyhelyzet, nincs ami arra motiválja ezeket a nagy cégeket, hogy jobbak legyenek, versenyezzenek árban, minőségben, mi egymásban. Egy klasszikus járadékvadászat zajlik most a magyar piacon, ez folytogatja a magyar gazdaságot. Persze az uniós források, hogy nem jönnek, hatalmas baj, hogy mindent föltettek az aksiiparra, ugyanúgy hatalmas baj, de mindennek a mélyén ez a legnagyobb probléma, és ez okozza azt, hogy tartósan beragadunk ebbe a alig látható növekedési szintbe.
És hát 15 év alatt azért a külföldi befektetők is elég sok eklatáns példát láttak arra, hogy semmiféle biztonsága az ő befektetéseiknek
nincs. Nincs jó biztonság ilyen értelemben.
Ha úgy hozza a sors, akkor mondjuk a, most így hirtelen mondok egy kereskedelmi láncot, a Spárt megpróbálják megszerezni, családtagok.
Kiskereskedelem, cementipar, hosszan lehetne folytatni a sort.
Ez így van, és hát erről természetesen muszáj is beszélni. Ez alól egyetlen egy kivétel lenne, még egy picit visszautalva erre a Dubajra, hogyha a Karácsonyék mondjuk Jared Kushner ingatlanos cégét bíznák meg a ingatlan fejlesztés folytatásával, akkor lehet, hogy a kormánynak nem lenne ellenek.
De hát az megvan, nem? Márta Imre, a közműcég vezetője Facebook posztjában egy ilyen képet posztolt, hogy a Trump gyerekkel, nem a vejével, hanem az egyik Trump gyerekkel kvaterkázik, aláírat vele egy még America Great Again sapkát, és ott leírja Márta Imre nyilván ironikusan, hogy örömmel várják a Trump befektetését az új.
És ha már ugye ezt a repülőrajtot megemlítette, tehát a miniszterelnök minden héten elmondja, hogy itt beköszönt az aranykor, soha olyan jók nem voltak az amerikai magyar viszonyok, mint most. Ti elképzelhetőnek tartjátok, hogy ha és amennyiben Donald Trump megemeli mondjuk az Európából érkező termékek árát, akkor abból Magyarország majd valami kivétel lesz, vagy azt kivételeznek Magyarországgal, és a Magyarországról származó termékekre, mondjuk a téli szalámi, vagy nem is tudom, hogy a BMW-kbe beépített akkumulátor az arányosan kevesebb vámtarifát kell, hogy fizessen.
Nem az, hogy mi nem tudjuk elképzelni, hanem az, hogy az Orbánék el tudják képzelni. Na, ugye most már napok óta azzal rócsózik, hogy egy megállapodás aláírása készül az Egyesült Államokkal, és hogy azzal nagyon-nagyon jól fogunk járni. Tehát az ő fejében biztos, hogy van egy ilyen gondolatmenet, hogy felmentést kaphatunk az alól, ami én nem is értem, tehát az Európai Unió tagjaként hogyan lehetne külön létezni az Európai Uniótól a világ nagyhatalmakkal szemben. Tehát nem megy.
Eleve a szabályok, szerződések az uniós tagságunk alapján ez lehetetlen. De ha Trump valamit kitalál, mert látjuk, hogy előveszi a Stuckert és lő. Úgyhogy akár azt mondja, hogy magyarokat beengedni, nem megvámolni, és akkor mindenki fölteszi a kezét. De hát abban a pillanatban, mint az első magyar Audi, vagy BMW, vagy Mercedes megjelenik Amerikában, és azt mondják, hogy erre nem rójuk ki a vámot, de ami Németországból jön, arra rátesszük a 10%-ot, az egész amerikai rendszer megbolondul. Hát ezt hogy fogják ellenőrizni, hogy fogják csinálni német motorral, kínai akkumulátorral, és ki tudja még milyen egyébbel, vagy az következik be, de lehetetlen, csak mondom, hogy ad abszurdum, hogy minden német autógyár, mindenhonnan, Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból, Németországból, Törökországból Magyarországra hozza először az autóját, és aztán kvázi magyar stemplivel megy ki Amerikába, akkor viszont megint fölhorgad mindenki, az amerikai autóipart beleértve, hogy ugyanannyi német autó jön ide
tartok
Amerikába.
Gyuri, hogy ezt már a kínaiak kitalálták egy kicsit előbb.
Szóval abszurdum az egész nyilván, de Orbán valószínűleg köt majd valamilyen megállapodást Trumppal, és arra azt fogja mondani, hát látjátok, ez az. Hát óriási. Nem lesz óriási, de rámutat valamilyen papírra.
Szerintem ezért kezdte most ezt a szuverenitási ügyet felhozni, akkor mondja Szijjártó, akárhova megy a világba, mindenütt elmondja, hogy adják vissza a gazdasági szuverenitásunkat most már, mert valószínűleg arra számítanak, hogy ez a megállapodás, ez kedvező lesz nekik, és akkor...
De nem jelent semmit, tehát a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok
jelentéktelenek
az európaiakhoz képest, úgyhogy nem lehet kimenekülni Amerikába, ha csak nem mi leszünk az 51. tagállam megelőzve Kanadát, de erre is kicsit.
Hát lehet, hogy nem gazdasági hasznot remél belőle, hanem politikait.
A vámpolitika az közös az Európai Unióban, tehát ilyen ágon nem tud mentesülni az egész uniót érintő intézkedések alól Magyarország. Két oldalú megállapodásokkal azt el tudja érni, hogy a külkereskedelemi termékforgalomban a bizonyos termékek esetében kedvezményesebb árakat kapjunk. Én az első pillanattól kezdve, amikor ez a bejelentés megtörtént, arra gondoltam, hogy csak folyos gázt fogunk vásárolni Trumptól a többiekhez képest mondjuk kedvezményesebben.
Tehát ez el tudja venni az amerikai földgáz exportáló cégeket?
Én azt gondolom, látjuk, hogy milyen átrendeződést okozott az amerikai gazdaságban Trump szinte lépése. A techipar egy az egybe besorolt mögé, nagyon látványosan, és a hagyományos fosszilis energiahordozók kibányászásában, értékesítésében érdekelt nagy amerikai cégek is mind trumpisták, pont azért, mert Trump megígérte nekik, hogy új mezőket fog nyitni, olcsóbbá teszi a kitermelést, olcsóbbá teszi a hozzáférést ezekhez az energiahordozókhoz, és mindennek a zöld politika fogja majd a kárát látni. Tehát meg vannak véve kilóra, ha úgy tetszik, és én simán el, ezt látott simán el tudom képzelni, hogyha olyan Trump-Orbán alakuljon létre, ami által elég kedvezményesen fogunk energiahordozóhoz jutni Amerikában.
Függetlenül a török áramlattól, tehát számíthatunk arra, hogy amerikai cseppfolyós gázszállító hajók fognak majd...
De annak örülni fogunk, nem, hogyha diverzifikálják a energia hozzáférésünket.
De mit fog szólni annak Putyin? Mit fog szólni Putyin ehhez? Nem lennék Orbán helyében. De képzeljük el azt a nem totálisan lehetetlen helyzetet, hogy Trump odaszól Musknak, úgyis naponta találkoznak, hogy ide figyelj, Elon, mi lenne, hogyha a Teslákat féláron adnád el Magyarországnak? Nagyon jó lenne ennek a visszhangja, fantasztikus, először is lenyomnánk a kínaiakat is. Mit szólna ehhez Xi, és mit szólna Orbán? Ugye építjük éppen a kínai autógyárat, ad féláron a Teslákat, rohannak majd a magyarok, és megmutatják majd az egész Európai Uniónak, hogy lám, jóba kell lenni Trumppal, Amerikával, Muskkal, és ennek milyen előnyei vannak. Ezt el tudom képzelni, hogy ezt mondja. Még azt is, hogy Musk előre bólint, de azt már nem tudom elképzelni, hogy féláron jöjjenek a Teslák Magyarországra, mert ez annyi mindenbe ütközik, annyira lehetetlen, hogy tényleg már csak a világ kvázi felrobbantása hiányzik ahhoz, hogy mindez bekövetkezzen. Trump persze ambicionálja ezt is, hogy robbantsunk fel mindent, de azért az a helyzet szerintem még számára se világos, hogy abból mi következik.
De amit a Zoli mond, ez az LNG, ez tényleg lehet egy olyan téma, amit érdemes az Orbánnal elkezdeni, mert ugye a Trump megígérte, hogy piacot fog biztosítani a folyékony amerikai gáznak, és hát a legstabilabb, meg a legfizetőkés képesebb piac azért mégiscsak Európa. Tehát, hogyha már beteszi a lábát Magyarország, ez olyan, mint a kínaiak. Ide jöttek, és akkor már itt voltak. Tehát, hogy abszolút lehet, hogy ez lesz benne.
Meg is történt, az Egyesült
meg is történt 22-23-ban. Hát ők pótolták a kiesett orosz gázt.
Tehát a Trump megmondta, hogy ki akarja szorítani az orosz gázt és olajat Európából, leginkább a gázt. Ez a fő cél. Tehát amikor azt látjuk, hogy Orbán páva táncol most Washington irányába, akkor ebbe gazdasági megalapodások mentén, akkor ebbe azt is beleláthatjuk valóban, hogy valami fajta óvatos, lassú leszakadás van Putyinról, valószínűleg abból a felismerésből, hogy abból már énekes halott sem lesz, ami, tehát Oroszország gazdasági helyzete, amilyen most, abból prosperálás nem nagyon lesz, abból nekünk üzleti hasznunk, akármit is gondoltunk a keretnyitásról, meg a nagy-orosz barátságról, itt pénz csak Amerikából fog jönni, Oroszország felől nem, és Orbánnak most pénzre, rengeteg pénzre van szüksége.
Hát majd meglátjuk, bár a héten fölröppentek olyan hírek, hogy esetleg mégiscsak sikerül tárgyalóasztalhoz ültetni Volodymyr Zelenszkijt és Vlagyimir Putyint, de hát erre reagáltak is egyébként, ez a tőzsdék meglátszott a forintnak az árfolyamán egy pillanatra, aztán valahogy elhalt ez a történet, vagy nem látjuk a folytatását.
Tegnapi hírek szerint itt valami március-áprilisban történhet, tehát hogy... Igen. Egy menetrendet is írtak a sajtóban, vázoltak, hogy hogyan fogunk, vagy fognak addig eljutni a felek, hogy valamikor tavasz közepén akár egy háromoldalú találkozón, akár két-két oldalú találkozón, de akár májusra a békéhez is eljussunk.
Hát én azt gondolom, hogy itt maximum egy tűzszünetet lehet
mindenki
elérni.
Mindenki szkeptikus a tekintetben nyilván.
A béke az valahol nagyon-nagyon-nagyon messze van, ismerve a különösen a Kreml álláspontját, amik ugye a birodalmat szeretné visszaállítani.
De Trumptól valóban mindenki telik. Akár az is, hogy rá rival Zelenszkijre, hogy azonnal adj föl mindent, tűzszünet, tedd le a fegyvert, majd én beszélek Putyinnal, és akkor nem fognak tovább előre nyomulni, oda dobja Ukrajnát az oroszoknak, vigyék, amit eddig elfoglaltak, esetleg még valami többet, mert Putyinnak ez sem elég, de az is belefér, hogy valamiért megmakacsolja magát, és azt mondja, hogy mit képzelsz, Vlagyimir, mi ugyan jóban vagyunk, de hát húzd vissza a csapataidat legalább idáig. Nem tudjuk. Még az is lehet, hogy maga Trump se tudja, de ha valaki, ráadásul egy amerikai elnök azzal áll elő, hogy itt van ez a gázai akármi probléma, romhalmaz, takarítsuk ki, küldjük ki a 2 millió palesztint, vegye át Egyiptom, vegye át Jordánia őket, mi pedig ott egy közel-keleti rivérát csinálunk, hát akkor Ukrajnában is már tegnap előtt béke lehetett volna, valamiért nem lett, de hát tényleg az őrületnek úgy látszik, nincs határa, és mindenki kénytelen valamilyen, hát nem is jó pofát vágni hozzá, de legalábbis nem nagyon dühös pofát vágni hozzá, mert az Egyesült Államok elnöke beszél.
De gondoljátok, hogy teljesen adhok jelleggel össze-vissza beszél és intézkedik, hogy nincs
igen.
benne rendszer?
Határozottan, igen.
Tehát nincs egy végcélja, hogy mit akar elérni, ja, és csinál egy káoszt,
győzni.
Amiben senki nem tudja, hogy mihez tartsa magát, mi történjen, és közben szépen elintézi
magának.
A...
de ezt most akkor meg ügyeket. Is beszélhetjük. Ez a lételeme Donald Trumpnak, egyébként Orbán Viktornak is, hogy konfliktust generál, és ebben megpróbál utána kis lépésekkel előnyöket kovácsolni, és mindenki rettentő boldog lesz, hogyha nem a 110%-os maximumot, hanem csak a 70%-ot próbálja megkaparintani ebből. Legalábbis én ezt így látom, hát hiszen ez a minta azért ez elég ismerős.
De még ha csak kis lépésekkel tenné, de olyan óriási lépésekkel legalábbis szavakban, amikre senki nem mer gondolni, hogy Gázát kitakarítani. Nagyon szép dolog egyébként, boldogan látná mindenki, még Izraelt is beleértve, hogy ott lenne egy fantasztikusan újjáépített gázai övezet, most hogy pontosan azért milyen fennhatóság alatt ki felügyelné, ki kontrollálná, ki ellenőrizné. Szóval úgy tesz Trump, mintha ő lenne a világ jótevője, mintha Hamas nem létezne, Izrael 1 és 1/4 éve folytatja ezt a háborút Gázában a Hamas ellen. De a Hamas még mindig létezik, különben nem lett volna kivel megállapodni a tűzszünetről és a fogolycseréről, már pedig van Hamas, és még őrzi a tuszokat, remélhetőleg még a hátramaradókat életben, és velük kell megegyezni. Létezik, és létezni is fog. nem úgy megy ez, hogy én elképzelem, és akkor Gáza a miénk, és Trump tavereket fogunk építeni, és nem úgy megy ez, hogy Kanadának is jobb az, ha csatlakozik az Egyesült Államokhoz, mert a világ nem így működik. Kanada az Kanada. Grönland pedig, hát ott még a viszonylag legkönnyebb dolga van, mert csak 50-valahány ezer ember él, oda akár be is
de
mehet.
De mondjuk őket is meg kellene kérdezni ebben a történetben.
Normális világban igen. De mondom, Trump nem kicsiket lép, hanem az állj vagy lövök helyett először lő, és aztán azt mondja, na állj meg.
Szerintem Trump egy kufár politizálást folytat, klasszikus kalmár politizálás, ő mindenből pénzt akar csinálni, Gázából is pénzt akar csinálni, az amerikai befektetési lehetőségeket látja maga előtt, és minden mást ennek
hát
rendel.
Meg azt a romhalmazt, ami ott maradt, tehát ha belegondoltok, én egy épházat nem tudom, azért nézem a tévés híradásokat, egy épp házat nem lehet ott látni, tehát ott egy betonromhalmaz van.
Hát az lényegében szőnyeg bombázta valami hasonlattal élve Izrael, de azt gondolom, hogy oda Rivierát álmodni, az túlmerész dolog. Tehát azért az a térség az nem a, soha nem lesz igazán a béke szigete, hogy ott nyugodtan nyaralhassanak a turisták a halottak árnyékában, teszem hozzá, mert ez a terület ez erről marad ismert. De amit Ukrajnában meg Oroszországgal csinál Trump, hát az elnök, aki 24 órán belül békét teremt, a legutóbbi bejelentése szerint további fegyvereket szállítana Ukrajnába, amennyiben hozzáférést enged, vagy kap, nem enged, kap a ritka földfém lelőhelyekhez.
Hát ez ugyanaz, amit mondtál, mindenből üzletet akar.
Kufárkodás van. Az oroszokkal ugyanez van. A világot rájuk borítja, azzal fenyegeti őket, a szankciókat a maximumra tolja, ha csak nem fogadják el az ő békeajánlatát. Egyébként speciál pont az orosz-ukrán konfliktus esetében én látok valami következetességet Trump mozgásában, sehol máshol nem. Amit a vámtarifákkal csinál, hogy reggel azt mondja, hogy kivetjük, délben azt mondja, hogy mégsem, este azt mondja, hogy kivetjük csak kisebb arányban. Ez a teljes következetlenség, ami nekem nem azt mutatja, hogy pontosan tudja, hogy mit akar ő.
Hát,
folytatjuk a hetes stúdió második óráját, és csak a rendkedvéért, meg a hallgató kedvéért elmondom, hogy a stúdióban Szabó Brigitta, a Népszava újságírója, Bakaev Zoltán, a Della Podcast gazdasági műsornak a szerkesztője, illetve Bolgár György kollégám van. És
csak
szeretném,
annyit akartam mondani mindenhez, hogy Orbánnak volt egy érdekes interjúja a svájci Neue Zürcher Zeitungnak, és abban a Trumppal való kapcsolat ürügyén, meg a felbojdulás ürügyén, amit okozott az amerikai elnök, azt mondta, hogy ő nyugodt vagyok és boldog. Na most azt nem tudom, hogy mennyire nyugodt, mert ő se tudja kiszámítani szerintem Trumpot, de annyiból valószínűleg mégsem hazudott, hogy Orbánt a felfordulás, a zűrzavar mindig valamiféle boldogsággal tölti el, tehát látja, hogy amit Trump csinál, az mindennek a felrugása, amin az egész európai meg a világrend eddig nyugodott. Én is ezt szeretném, csak nincs hozzá erő.
És visszatérve még egy történetre, a tegnapi Kossuth Rádió beli reggeli ige hirdetésen Orbán azért szintet lépett, és azt mondta, hogy a sorosféle szervezeteket. Az eddig az Egyesült Államok USAID támogatásban részült szervezeteket, azokat ki kell söpörni Magyarországról. Hát azért ez már a putyini retorika. Emlékszünk még rá, hogy mondjuk 10-12 évvel ezelőtt Putyin is így beszélt. És hát a héten egy újabb ellenzéki vezető választotta a 10. emeletről az öngyilkosságot, akinek a házában Moszkvában házkutatást tartottak.
Tehát mint Majakovszki, ilyen a rendőrség elvtársak, úgy lett öngyilkos, elvtársak, ne lőjetek.
Szóval Magyarországon, és aztán látunk egy másik érdekes fellépést, ugye, bár ott azért egy kicsit rezeg a léc, ahogy a 444, azt hiszem Simor Dániel és csapatát előállították, vagy telexeseket előállította a rendőrség. Hát szóval azért haladunk tovább a diktatúra egyre mélyebb bugyraiba. Mit gondoltok erről?
Hogy én végigvettem, hogy mik azok, amiket tudunk arról, hogy az orosz sajtóval mi történt így az elmúlt időszakban, és döbbenetes, hogy gyakorlatilag ugyanaz ugyanafelé megyünk Magyarországon, mert ugye azt mondták, hogy háború van, bevezették a állami háborús cenzúrát, aki olyat ír, amit nem lehet a háborúról, akkor az annak büntetés van. Van a kommunikációs hatóság, amit felépítettek, ha bárki...
Roskomnadzor, így van.
Így van, bárki olyan hírt, vagy olyan anyagot akarnak közzétenni, ami nem illeszkedik a rendszerbe, azt blokkolják.
Háborúnak nevezi a speciális katonai hadműveletet, a specoperáciát, már azért börtön jár az újságírókra.
Az állami tévé a propagandát nyomja, egész nap újságírókat zsarolnak.
És tehát, tegyük hozzá, évente 30-40 újságírót meg is ölnek Oroszországban, tehát azért ebben ők világrekorderek.
És az orosz oligarchák uralják a médiumokat, vagy hát a médiabirodalom nagy részét. Tehát, hogy elképesztő a hasonlóság. Tehát ebből a szempontból én egyáltalán nem vagyok meglepődve azon, hogy a újságírókat a tekesek viszik el. Azért bekérdéseket szeretnének feltenni a miniszterelnöknek. Nincs rendben egyáltalán, csak
ugye első körben megyünk. Orbánék gazdaságilag kezdték szorongatni a kormány a kritikus újságokat, civileket. Utána jött a képbe a politikai presszió, lásd ez a szuverenitásvédelmi hivatal, összes többi fura intézmény, kormány közeli intézmény, amelyik arra hivatott, hogy valamilyen módon szűri azokat a tartalmakat, ami a kormányra veszélyes, fogalmazhatunk így, de hogy az a szintlépés bekövetkezik, amit most fölvázoltatok, hogy egy-egybe átveszik az orosz mintát, ugyanazzal a szélsőséges, agresszív és ember életeket veszélyeztető módon. Én ezt, megmondom őszintén, nem látom magam előtt.
Más tehát, kultúra, tehát más az érték más az kultúra, emberi életnek
részben és Magyarországon. Nagyon felértékelődik, hogy mégis csak az Európai Unió tagja vagyunk. Lehet, hogy az unión kívül már sokkal rosszabb lenne itt a helyzet, és rendre érdemes azon gondolkozni, agyalni, hogy Orbán Viktornak meddig áll érdekében az országot az Európai Unióban tartani. Rendre cáfolják is, amikor ezek a vádak felvetődnek, de Orbán mostanában mindig úgy fogalmaz, hogy csak a pénz miatt vagyunk az Unióban. Tehát semmilyen értékbeli közösséget már nem vállal ezzel a szövetséggel. Ez szerintem azt jelenti, hogy tényleg csak egy lépésre vagyunk attól, hogy ez a döntés a fejében megszülessen.
Hát viszont azt is mindig mondja, hogy az utolsó fillért is ki fogjuk venni az Unióból, nem lehet tőlünk elvenni permanensen semmit, vagy véglegesen semmit, úgyhogy ebből a szempontból akár óvatosan optimista is lehetnék, hogy hát még lát benne pénzt.
Amíg úgyhogy van pénz, addig marad.
Tavaly 1200 milliárd forintot hagytak bent.
Már nem jön a pénz.
Nem vették. Igen.
De ő azt állítja, hogy még azt is visszaszerezzük, amit véglegesen elvettek, ugye azt az 1 milliárd eurót a múlt év végén, mert vissza fogjuk perelni. Tehát egyelőre, de lehet, hogy csak magát bíztatja, magát, meg a közönségét akarja megnyugtatni, nem tudom, fogalmam sincs, belefér. Az biztos, hogy az orbáni gondolkodásmódban belefér az is, hogy olyan legyen, mint Vučić Szerbiája. De közben azt is látja, hogy Vučić Szerbiája is kezd bajban lenni, meg Vučić is kezd bajban lenni. Nem ugyanazok, én is azt gondolom, nem ugyanazok ezek az országok, rendszerek és diktátorok, még ha szeretné is Putyint bizonyos mértékig utánozni, meg is teszi Orbán, de közben ott van a fejében testvére Erdoğan elnök, és Erdoğan is másképp csinálja a dolgot, és még a török választásokon több esélye van az ellenzéknek, mint bármilyen esélye lehetne Oroszországban az ottani, már nem is létező ellenzéknek. Szóval nem temetném el végleg Magyarországot, és főleg nem Putyin kezeibe, és Orbán, mint Putyin házi csoda muszka vezetője. Szóval mindezt nem mondanám még, az biztos, hogy egyetlen egy rossz szót sem képes szólni Oroszországra, Putyinra, itt ebben a Neue Zürcher interjúban is mindig betartotta a szavát Oroszországgal, soha semmit, 15 éve, amióta, és így tovább, csak jelezzük azért, Paks már ugye ott áll, és ebben az évben elkezd termelni. Mintha 11 éve kötötték volna Putyin aláírásával azt a szerződést.
Most a politikai bosszú azért az egy létező kategória Magyarországon. Éppen a héten volt hír, és a műsor első felében erről beszéltünk is, hogy a Suha György volt diplomata, aki hát meglehetősen élesen bírálta ezt a csádi kalandot. 9 hónapja előzetes letartóztatásban van. Tudom, nem létezik ez a fogalom, letartóztatásban van, mert valaki valami csúnyát vallott róla, de hát maga ez az eszköz, ez Magyarországon is itt van, vagy ott van a harmadik kerületi polgármester, Kis László, akit végül is, ha a NER-ben látott korrupcióhoz mérünk, akkor Pityáner ügyekért ültettek le, de mégiscsak rács mögött van, mégiscsak nem tud dolgozni, tehát anélkül, hogy tudnám, hogy mi a hogy áll az ügye.
Ez egy autoriter rendszer, egy önkényuralom, stimmel, persze. Ez így van. Csak nem, szerencsére még nem teljesen a putyini módon és módszerekkel.
Bár most már szóban Orbán Viktor ugye a péntek reggeli Kossuth rádiós szózatában ezt mindenképpen megígérte, meg hát azt is, hogy soha ilyen jó nem volt még a nyugdíjasoknak, a falusiaknak, és így tovább. Nem tudom, hogy ki az, aki ezt még elhiszi, de a héten talán éppen egy NER közeli cég, egy Fidesz közeli kutatóintézet egyenesen azt állította, hogy továbbra is a lakosság 55%-a támogatja.
Nem egészen. Azt mérték, vagy azt kérdezték, hogy mit gondol, győzni fogja 2026-ban Orbán, és 55% vagy valamennyi úgy gondolta, hogy győzni fog, de sok olyan ellenzéki szavazó is van, köztük akár még politikusok, vagy volt politikusok is, akik azt mondják, hogy akármennyire szeretném, hogy elkergessük Orbánikat, maradni fognak, győzni fognak, mert ebben a rendszerben nem lehet leváltani az Orbán rendszert. Hatházi Ákos minden héten elmondja. Nem tudom, hogyha megkérdeznék egy ilyen közvéleménykutatást, mit válaszolna, de végül is abból, amit mond, az következik, hogy ő sem számít arra, hogy el lesz kergetve, le lesz váltva Orbán. Szóval ezt fejezi ki, nem pedig a most vasárnapi szimpátiát.
Hát ezzel együtt ugye ezek az üzenetek azért átmennek, és ez is egy klasszikus persze példája annak, hogy a közvélemény kutatásokban a kérdésfeltevéssel is lehet manipulálni, ugye hát nem beszélve a nemzeti konzultációról, ahol, ami egy klasszikus példája annak, hogy hogyan lehet olyan eredményt elérni, csak ki kell várni, vagy föl kell tenni a megfelelő kérdéseket. Na és van még egy érdekes hír a héten, ugye a kormány szócsöve, vagy a Fidesz szócsöve egy Bayer Zsolt nevű jelenség listázná azokat a bírókat, akik részt vesznek a demonstráción. Hát idáig jutottunk. Régen ilyen miépes képviselők tettek föl hasonló kérdéseket, vagy állítottak hasonlót a parlamentben, meg ja, ott még volt egy kis kötélemlegetése is, de hát Bayer szintiszta náci beszédet nyomott ezzel. Legalábbis én úgy gondolom. Mit gondoltok ti erről, hogy demonstrálhatnak egyáltalán a bírók?
Hát egyrészt nyilván a bírókat ez nem fogja elrettetteni attól, hogy ez a taláros felvonulás ez megtörténjen. Érezzem egyébként, hogy valami nagyon hasonló vezetett 2020-tól odáig, hogy Lengyelországban megfordult a közhangulat, és leváltották az Orbánnal egyébként szoros szövetségben együttműködő PISZ vezette kormányzatot. Ott 2020-ban volt egy taláros menet, ahol amikor a bírók kimentek a jogaikért kiállva az utcára, és így demonstráltak, ami egyfajta mintául is szolgálat egyébként a magyar bírók számára. Most az, hogy a szabadságszerető Fidesz, ahogy ez indult mondjuk 88-89-90-ben, azt hiszem ötös számú pártakönyv tulajdonosa eljut odáig, hogy már azt megkérdőjelezi, hogy társadalmi és szakmai csoportok kiállhatnak a saját jogaik mellett, akár úgy, hogy
szigorúan a törvények szerint.
A törvények mentén és szerint képviselik az érdekeiket. és ezt ő egy olyan rebelliónak tartja, hogy arra szólít föl, az talán nem pontos, hogy listázás, azt hiszem az volt az ő követelése, hogy azokhoz, olyan ügyekben, hogyha az Orbánhoz közeli körök ügye bírósági tárgyalásra jut, és olyan bírót neveznek ki az ügy gondnokának, aki részt vett ezen a megmozduláson, akkor elfogultságot kell kérniük, és követelni, vagy nem tudom, kérniük kell, hogy a bíró helyett
egy másik bíró. Ez csak egy egyszerű kínai arcfelismerő szoftvernek az alkalmazását.
Igen, egy jó Pegasus egyszerre bármit meg
lehet. Legyek egy kicsit rossz májú.
Oldani. Szóval azt mondom, hogy eddig terjedt Bayer mondása, ennél többet én nem tudok, de tehát sokat elmond arról, hogy ez a társaság, ez hova jutott 30 néhány év alatt.
Hogy mi van a fejébe? Mennyit
torzult, deformálódott demokrácia felfogásuk ezen idő alatt.
Másfelől viszont az is sokat elmond, és talán nem szoktam optimista lenni, most sem nagyon vagyok az, de egy pici optimizmus még szorult belém, hogy az, hogy a bírák oda jutnak, hogy ezt tényleg nem akarjuk szó nélkül adni, nem akarjuk eltűrni, hogy kvázi a fejünk fölött, sőt, bizonyos értelemben a bírói tanács részvételével, első menetben jóváhagyásával döntsenek igazságszolgáltatási bírói szervezet átalakításokról, méghozzá úgy, hogy zsarolnak bennünket a fizetésünk megemelésével, illetve meg nem emelésével. Ezt nem fogadhatjuk el, tehát kimegyünk az utcára, ez egy bátor lépés. Nem is mondtam, hogy kockázat nélkül való Bayernek ez az írása vagy kirohanása is ezt jelzi, hiszen nyilvánvalóan így gondolkoznak a Fidesz vezetésében, hogy képzelik ezek. Ez az egyik pozitívum, a másik a Magyar Orvosi Kamara. Azért volt az elmúlt másfél évtizedben sok egészségügyiek melletti tüntetés, fekete pólós nővér hasonló. De a Magyar Orvosi Kamara, még ha sok mindenben következetesen kiállt is bizonyos követelések mellett, azért odáig emlékeim szerint nem ment el, hogy gyertek orvosok, menjünk ki tüntetni, demonstrálni, mert tűrhetetlen. És ezek olyan tulajdonképpen alapvetően felfogásukban, nem lehet persze egy-egy ilyen társaságot politikailag feltétlenül besorolni egy-egy párt mögé, de felfogásukban inkább konzervatív mentalitású emberek. Az orvosok is, meg a bírák is.
A bírói szakmát gondolom, nem az utolsónak, amelyik ilyen formáját választja a véleménynyilvánításnak.
Na most, ha mind a ketten azt mondják, hogy elég volt, inkább utcára megyünk, akár regisztráljatok is bennünket, fényképezzetek le, akkor azt mondom, hogy valami megváltozott a magyar társadalomban, és hogy elég lesz-e jövőre, ezt nem tudom, de szerintem Orbán is érzi és látja.
Proféta beszéljen belőle, Gyuri. Ezzel a műsor végéhez közeledtünk. Szabó Brigittának, a Népszavától, Bakaev Zoltánnak, a Della Podcast szerkesztőjének és Bolgár György kollégámnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok a gondolataitokat a hallgatókkal, meg velem is.
Köszönjük szépen.
Ezzel a hetes stúdió végére értünk. Az adás elkészítésében közreműködött Lantos Dániel, Horváth Ádám, Balogh Krisztián és Túri Lui. A műsor második óráját visszanézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján, és ez alkalomból iratkozzanak is fel, legyenek a közösségünk tagjai. A szerkesztő Csernyánszki Judit nevében köszönöm a figyelmüket, önök Hardi Mihályt hallották. Legyen szép hétvégéjük!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.